İthon Erdeği'den.
Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket! Ezen a vasárnapon a Hargita megyei lövétére kalauzoljuk hallgatóinkat. A települést a katolicizmus bástyájának is nevezik, mivel tőle délre már unitárius falvak vannak. Székelyudvarhelytől körülbelül 30 kilométerre délkeletre a Kishomorod völgyében fekszik. Neve egy korábban lövétébe beolvadt Szent Lőrinc falu azonos nevű templomára utal, melynek helyét a hagyomány az omlás felett a lázon tartja. A falutól fél órányira a Homorod szűkvölgye feletti várhegyen egy földvár nyomai láthatók, amely a középső bronzkorban épült. Az erődítést valószínűleg a vaskorban is használták. Orbán Balázs szerint álmos vezér építette, aki szerinte itt is halt meg, és itt temették el. A vár első felmérését Téglás Gábor készítette el. A vársáncai ma is látszanak. A tatárjáráskor lakói az almási barlangba menekültek. A települést 1456-ban súlyos pestis járvány sújtotta. A falu közepén álltak Székely Mózes 16. századi udvarházának romjai, anyagát 1772-ben az új templom építéséhez használták fel. Az udvarház pincéjének fal részlete még ma is látható. Székely Mózes ugyanis jelentős birtokot kapott Báthori Istvántól, ahol udvarházat épített. Övé lett a lövétei vashámor is. Székely Mózes feleségének regélyét sokáig mesélték a helybéliek. Régi temploma a falu északkeleti részén a Sópástya nevű helyen állott, a régi temető helyén. Mivel kicsinek bizonyult és rossz állapotban volt, 1772-ben lebontották. A Kisboldogasszonynak szentelt római katolikus temploma 1771 és 1776 között épült késő barokk stílusban. Kerítése 1842-ben készült el. Egykor sóbányája is volt, mely azonban kevés ideig működött. A tájház a falu központjában az egykori piactér mellett áll. A kőtornácos, szász építészeti stílus hatásait magánviselő épületbe két szoba van berendezve. A tiszta szobában többek között vetett ágy, festett bútorok és kelengyés ládák láthatók, a hátsó szobában Ádám Gyula állandó fotókiállítása tekinthető meg. A mai Székely Mózes általános iskola főépületében több mint 50 éve folyik oktatás nagy sikerrel. 2013-ban az 50 éves évfordulón az 1000 gyermekes falu címmel könyv jelent meg az oktatás történetéről.
Lövétén már évek óta szakképzett káderek vannak.
Sajnos az utóbbi 4 évben többet temetünk.
Az 1000 gyermekes falunak is nevezték ezt a községet.
Azt lehet mondani, hogy a fiatalok nagy százaléka kint dolgozik. Már legtöbbjük ott is terepedik le.
Hát a népviseletünk egy annyira különleges, teljesen különböző egy másik falutól.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Sorbán Enikő énekel, összeállításunk első részét közvetítjük.
Ez a falu szép helyen van, kös körül erdőség van, erdő neveli a betyát, nagy araszony, a szép leány.
Ez a falu szép helyen van, közel kivel.
lövitei katolikusoknak a lelki gondozója László István plébános úr.
2004-től vagyok lövitei egyházközség lelkipásztora.
Az előtti szolgálati hely az hol volt?
Marosvásárhely mellett Nagyernyén.
Mennyivel másabb a lövitei közösség, mint a marosmenti? Van-e változás egyáltalán mentalitásban, meg minden téren?
Egy kicsi változás van, ott vegyes vidék volt, itt tiszta katolikus közösség, hagyományőrző település, jó különbség van.
Hány hívet pásztorol?
Az egyházközségben a 2011-es utóbbi népszámlálások alkalmával 3235 katolikus van nyilvántartva.
A katolikusok mellett más vallások élnek-e, vagy az egész közösség katolikus vallású?
Azt lehet mondani, hogy 95%-ban katolikusok, akik úgy jöttek ide férhez, vagy valamilyen hivatal betöltésére, és itt maradtak, azok itt vannak, de békességben, egyetértésben élünk. Hozzánk járnak, nincsen semmilyen feszültség, tehát jól vagyunk.
Itt Lövétén mi a jellemző? Többet keresztelnek, többet temetnek, vagy ez az arány hogy oszlik meg?
Sajnos az utóbbi 4 évben az a statisztika jelentkezett, hogy többet temetünk. Addig úgy arányos volt. 4 évvel ezelőtt több volt egy-két szám alatt keresztelő, de most már 10-zel felülmúltuk.
Ez vajon annak is köszönhető, hogy nagyon sok fiatal külföldön próbál munkát találni?
Természetes. Tehát azt lehet mondani, hogy a fiatalok nagy százaléka kint dolgozik. Újabban Angliában, addig Magyarország már legtöbbjük ott is terepedik le, ott alapít családot, ezzel is magyarázható. És a változás után volt a nagy kivándorlás, amikor szinte, hogy korosztályok maradtak kint, 60-70%-ban el lehet mondani, akik most 40 évesek, középkorúak, tehát azok már kint Magyarországon terepedtek le, ott alapítottak családot, azok nincsenek idehaza, sajnos így évek száma nagyon visszaesett.
Volt egy időszak, amikor elkezdődött ez a modernkori vándorlás, nevezzük így, hogy kijártak dolgozni, akkor naponta buszjárat is volt Lövéte meg Budapest között, de akkor most van Anglia között buszjárat?
Nem tudok erre választ adni, de így hallom, hogy most Angliában vannak. Ez úgy van, hogy egy-kettő elmegy, és látja, hogy jobb a lehetőség, és úgy viszi magával a többit.
De hál' Istennek arra is volt példa, hogy ott keresték meg a pénzt, de hazajöttek, és itt fektették be egyesek.
Arra is volt példa, de kevesebb arányban vannak, akik visszajönnek.
Milyen a hitélet? Akik itt maradtak, azok mennyire pártolják fel az egyházat, az egyház gondjait?
Nem akarok dicsekedni, de a hitélet, hála Istennek, nagyon szép. Tehát ilyen hagyományos vallásosság van, készülnek az ünnepekre, egy vasárnap 3 szentmise van, és 1000-1400-an jelen vannak. 9-es mise az, amelyik inkább a fiatal családok, a gyerekek, nagy misén az idősek, és az esti szentmisén a középkorú és a fiatalok vannak jelen, de elég jó a szentmisén való részvétel.
Amikor szükség van a kétkezi munkára, lehet számítani a hívekre? Vagy most, hogy mindenki elfoglalt, dolgozik, akkor nem igazán, csak esetleg szombat-vasárnap?
Hál' Istennek a híveknek a hozzáállása nagyon példaadó. Az utóbbi években nagyon sok mindent sikerült megvalósítani. Olyan szép számmal megjelentek, hogy szinte hihetetlennek tűnt, amikor most egy éve a templomnak a belső felújítása történt, a padlózatnak a kicserélése, padok kicserélése. Tehát húsvét ünnepén közmunkát hirdettem, és másnap 180-an eljöttek, és egy délelőtt sikerült a templomnak a padjait kihordani, a padlózatot felszedni. Bármikor, amikor ilyen közmunkát hirdetünk, szívesen jönnek, szívügyiknek tekintik a templomot. Úgy anyagi hozzájárulással, mint kétkező munkával, hogy sikerült nagyon sok mindent megvalósítani Isten után. Ezt köszönhetjük a hívek mellett a közbirtokosságnak, a helyi tanácsnak, megyei tanácsnak segítségünkre voltak szó nélkül mindig, amikor kértük a segítségüket, mindenütt szívesen adakoztak és hozzáálltak komolyan.
Látszik is a végeredmény, mert egy gyönyörű plébánián beszélgetünk, tehát bizonyára itt is akadt munka az elmúlt években, de lentről a templom is egy gyönyörű, szép templomnak látszik. A főútról, mert hadd mondjuk el, hogy a domb tetején áll ez a templom. Ez műemléktemplom, vagy nem sorolták be a műemlékek listájára?
Műemlék listára nincsen besorolva, de a templom 1776-ban épült, az akkori püspök Batthyány Ignác szentelte föl Kisboldogasszony tiszteletére.
Nagy ez a templom? Mert lentről egy nagyon impozáns templomot látunk.
Nem lehet mondani, hogy olyan nagy a lakossághoz képest. A régi rendszerben nem lehetett bővíteni, azt tudjuk. És akkor a kórust erőbbre hozták, és így a helyeknek a beférhetőséget növekedett. Olyan 600 befér, mondjuk most. Lassan fogyunk, tehát ez elég is. Hála Istennek azért hétköznaponként is, akik rendszeresen minden nap mennek, 80-90 személy van, a templom azért szívügyük, és nem csak kívülről, hanem belülről is szépé teszik a jelenlétükkel. Mindig, amikor külföldieknek, magyarországiaknak mutatom meg a templomat, mondom, hogy a küszöb el van kopva, tehát azt jelenti, hogy azért itt lövétén szeretnek templomba járni.
Gondolom, hogy a nagy ünnepeken, karácsony, húsvét, pünkös, vagy a más vallásos ünnepeken tele van ez a templom.
Igen, természetesen nagyobb ünnepek alkalmával olyanok is eljönnek, akik ritkában szoktak részt venni. Nagyobb ünnepek természetesen többen vannak. Nyári időben van, amikor kicsit szabadságolás, meg minden, akkor megritkul a hívek száma, de akkor is jönnek, nincsen hál' Istennek gond ezzel.
Plébános úr, hány harang szól a toronyban?
Nagy harang, a középső és a kis harang, plusz a lélekharang, amikor valaki meghalt, tehát a csengetje, amelyet meghoznak.
Ezek egyidősek a templommal, vagy ezek újabb szerzemények?
A templommal egyidősek. A nagy harang nagyon csodálatos hangzása van, de erre büszkék a lövételiek is.
Minden délben hallják ezt a harangszót?
Természetesen minden délben harangoznak, és temetések, esküvők alkalmával harangoznak.
Működő orgonájuk van-e?
Istenek hála, az orgonát sikerült teljesen felújítani. Új orgonánk van. 2011-ben Pap Zoltán, székelyudvari orgonaépítő építette, Istenek hála, tehát új orgonánk van.
Gondolom, hogy van is, aki megszólaltassa.
Fiatal kántorunk van, 28 éves Tódor Loránd, aki szívügyének tartja a kántori szolgálatot.
Mi a legnagyobb gond a katolikus egyháznál, ha van egyáltalán gond?
Ez a kivándorlás lövétének a jövő helyzete, a fiatalságnak az elvándorlása, ez ami egy kicsit gond. Akik már elmentek, azok nem jönnek haza, meg lövétének a fekvése is olyan, hogy udvarhely 30 kilométerre van Csíkszered a szintén, tehát az ingázás sokba kerül, ezért fiatalok is inkább régebb is Székely udvarhelyre vagy Csíkszered terepettek le, munkahelyi véget. Ez mondjuk egy kicsit gond, hogy kiöregedik a falun. A másik régebb lövétem több gyermeket vállalt. Ma már itt is egy-két gyermekkel nagy családok nincsenek, tehát a gyerekvállalással is gond van. Valamikor 900 gyerek volt, tehát ez a 60-as években lövétén, és most óvoda, iskola együtt 400-an nem vagyunk, tehát nagyon-nagyon visszaesett.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Lövétén a Székely Mózes Általános Iskola igazgatójával, Demeter Csanád tanárúrral beszélgetünk. Miért Székely Mózes az iskola névadója?
Székely Mózes az első és egyetlen székely fejedelem volt az Erdély fejedelemség időszakában, és vitéz tettei miatt az Erdély fejedelemtől itt kapott birtokot, és később lesz Erdély fejedelem. Két vasverőt is kapott, és ezért a 90-es években úgy döntöttek, hogy ezt a nevet vegye fel az iskola.
Gondolom, hogy egyértelmű volt, hogy ő lesz az iskola névadója, vagy több jelölt is volt, aki közül választani lehetett?
Én akkor ebben az iskolában még tanuló voltam, nem tudom pontosan a részleteket, viszont az előttem lévő igazgató úgy említette, hogy ez egyértelműen döntődött az iskola névadásakor.
Mióta vezeti az iskolát?
Ez az 5. éve, hogy az iskola igazgatója vagyok. Nem vagyok én különben lövétei származású, én szentegyházi vagyok, de közel volt is, ide versenyvizsgáztam, és most már itt vagyok 12 éve.
Gondolom, hogy akkor ingázik az igazgatór minden nap.
Igen, minden nap járok. Hát én most már 3 éve Székelyudvarhelyen lakom, ez családi okokból miatt a feleségem ott dolgozik, és én meg tudom oldani. Minden nap jövök és megyek, úgyhogy nem probléma ez.
Hány gyerek tanul az idei tanévben itt Lövétén?
352 diákunk van, ebből 70 óvodás.
Régebben többen voltak, vagy ez most egy ideje állandó létszám?
Azt kell mondjam, hogy az utóbbi 4-5 évben stagnált ez a létszám, viszont a rendszerváltozás előtt például a 70-es években az 1000 főt is meghaladta. Itt akkor egészen 10 osztályig lehetett tanulni, és a statisztikák alapján 70 és 74-ben az 1000 főt meghaladta. Így az 1000 gyermekes falunak is nevezték ezt a községet. Az akkori Románia Magyar Tévé is készített riportot, hiszen ez nagy dolog volt, hogy egész Lövétén ennyi gyerek legyen. Sőt, az 50-es években körülbelül 7 tanya iskola is tartozott ide, tehát iskola volt Kírújban, Kírújfürdőn, Vészmezőn, Kalibáskön, Lövétebányán, és még Szentkeresztbányának a déli része is ide tartozott.
Most csak itt van Lövétén a központi iskola, és a falu vége fele az a kis iskola?
Igen, tehát jelenleg itt a Senyehegyén működik ez a két oktatási intézmény, tehát van egy 1-4-es iskolánk, ahol óvodai csoportok is járnak, illetve van az 5-8-as épületünk, tehát ez a félépület, ez 1963-as tanévtől indult el. Az oktatás pedig még folyt azelőtt a templom melletti népiskolában, amit 1888-ban hoztak létre, akkor Lönhárt Ferenc püspök úr volt az, aki anyagilag is támogatta, és amivel annyi gyerek volt, hogy egyszerűen nem volt, hogy járjanak, ezért egy új modern épületet húztak fel. Most folyik a felújítása. Körülbelül a 90-es évektől szorult teljesen erre a két épületre, illetve a Postfaluban működő óvodára az oktatás, hiszen annak az épületnek elgombásodott az, és egyszerűen nem lehetett használni. Sajnos itt is az is jellemző, ugyanúgy, mint országszerte, hogy a diáklétszám csak csökken folyamatosan, és amíg a 19. század, illetve 20. század elején egy családba akár 10 gyereket is vállaltak, az jelenleg 1-2 gyerek, és ugye nagyon sokan kivándorolnak külföldre, főleg a fiatalok is így itt is csökken. Tehát úgy számolunk, hogy körülbelül olyan 4-5 évente egy olyan 70-80, akár 100 gyerekkel is csökken a létszám.
Jelen pillanatban párhuzamos osztályok vannak-e?
Egy évfolyamunk van, a 7. osztály, amelyik nem párhuzamos, a többiben párhuzamos osztály van. Viszont az 1-4-es iskolában már 2 évfolyamon is csak sajnos egy osztály tudott indulni.
Van-e olyan felmérés, hogy esetleg lesznek osztályhiányok is?
Jelenleg évente körülbelül 20-tól 28-29 gyerekig születnek, és előre láthatólag azért a falu még mindig akkora lakossággal rendelkezik, meg annyian vannak, hogy én 10-15 éven belül nem látom ennek akadályt, hogy osztályt ne tudjunk indítani. Tehát egy 5-10 év körülbelül lesz, amikor nem lesznek már párhuzamos osztályok, tehát egy osztály indul minden évfolyamban, viszont ez belátható időn nem hiszem, hogy ebből problémánk lenne.
Szaktanár hiányal küzdködnek-e?
Szerencsére nem, már évek óta szakképzett káderek vannak. Helyettesítő tanárunk is olyanok vannak, hogyha valaki szülési szabadságra megy. Tehát minden tantárgyat szaktanár tanít. Tanítónénik is egészen óvodáig.
A kollégák is ingáznak, vagy zöme itt lakik Lövétén?
A zöme itt lakik, ha jól emlékszem, akkor 6-on ingázunk. Én ingázok a legtávolabbról, de Székelyudvarhelyről, többiek pedig Szentegyházáról.
Egy nagyon szép iskolában beszélgetünk. A közelmúltban javították fel, vagy folyamatos az iskolának is a karbantartása, feljavítása?
A jelenlegi épület felújítása az már megtörtént 2010-ig, és utána egy pályázat keretén belül 2010-től a másik épület, az 1-4-es iskolának a felépítése zajlott le, azt a tavaly sikerült befejezni. Mind a két épületnek a központi fűtését végeztük el. Most a kazánháznak a befejezése és átadása következik, majd a területrendezést szeretnénk a közeljövőben. A sportterem is fel volt újítva. Elmondhatom, hogy ahhoz képest rendben vannak az épületek, és remélhetőleg, hogy ez továbbra is, ami egy lehet, akkor a felújítást elvégzünk rajta.
Szemléltető eszközben, tankönyvben van-e hiány?
nincsen hiányunk, tehát a jelenleg a törvényben lévő tankönyveink biztosítva vannak. Nyilván, hogy nagyobb tételben is szükség lenne ezeknek a felújítására, mert eléggé használtak, viszont folyamatosan minden évben kapunk valamennyit, úgyhogy igyekszünk ezt is pótolni. Szemléltetési eszközökben pedig, ami hiányunk van, és amit a közeljövőben pótolni szeretnénk, az egy multimédiás teremnek a kialakítása, hiszen a mai követelmények ezt megkövetelik, digitalizálni szeretnénk, PowerPointos bemutatókat szeretnénk, és ez az anyagi eszközök megteremtése lenne a célunk.
Szaklaborok fizikából, kémiából, biológiából vannak-e?
Szaklaborok régen voltak, jelenleg nem működnek. Átalakult a szaklabor informatikai teremmé, és szintén a digitális világon keresztül próbál bemutatni azokat a kísérleteket, amik régebb ugye magában végeztek.
Igazgató úr, a gyerekanyag az milyen? Mennyire tudnak részt venni megyei, országos vetélkedőkön, ilyen tantárgy versenyeken? Van, akivel részt vegyenek, és érnek el eredményeket?
Minden évben szerencsénkre mindig alakul olyan csoportok, például matematikából is, akik részt vesznek a versenyeken, sőt, már második alkalommal, hogy nemzetközi versenyeken nagyon jó eredményeket értek el, és most Bukarestben volt egy díjkiosztó, és a megye nagy iskolái, mint a székelyudvarhelyi, vagy a csíkszereda iskolái, mellett egyetlen községi iskolaként lövétel vehette által a Nemzetközi Matematika Verseny elért második díjért, illetve egy dicséret díjat, így az iskola is bizonyos anyagi javakba részesült, úgyhogy elmondhatom, hogy főleg a matematika szempontjából nagyon jó gyerekállomány van, de ugyanígy a nyelvekből is részt vesznek versenyeken, helyesírási versenyre készülnek, amit kiemelnék a hagyományőrzés, a gyerekek beleszületnek, tehát még mindig egy hagyományőrző faluról beszélünk, és már gyermekkortól furulyakör van. Minden évben akár a Bögözi, akár a Nagyfaluban mindig szinte első helyeket érnek el népdal éneklésbe vagy néptánc szempontjából.
Annak is köszönhető ez a sok siker élmény, hogy a tanári közösség az nem cserélődik minden évben. Mert nagyon sok iskolában azt tapasztaljuk, hogy még novemberben sem tudják, hogy kikkel dolgoznak együtt, aztán valahogy júniusig kialakul, de jövőben kezdik előről. Az itteni közösség az többé-kevésbé állandó.
Körülbelül a tantestületnek azt mondhatom, hogy 80% az állandó. Nyilván vannak betegségek, vannak olyan tituláris állású tanáraink, akik elfoglalták, de nem jöttek ide, két ilyen tanárunk van, azoknak kell minden évben megoldjuk a helyettesítését. Tehát nekünk is van úgy, hogy még nem tudjuk pontosan, hogy oldódik ez meg, viszont mondom, olyan 80%-ban az minden évben állandó.
A diákok, ha elvégzik a 8 osztályt, tovább tanulnak?
Azt mondhatom, hogy szinte 100%-ban tovább mennek. Aztán most, hogy szakiskola, vagy milyen elméleti liceum, vagy szakliceum, ez változó akár korosztályonként is. Abban az esetben nem tudjuk tovább követni, hogyha elmennek külföldre a szülőkkel, családdal együtt, akkor nem tudjuk tovább követni, hogy aztán ott folytassák, vagy nem. De akik itt helyben vannak, a megyén belül azok tovább tanulnak.
Iskola monográfia is megjelent 2013-ban. Ha jól tudom, én is a társszerzője.
Igen, a falu szülötte Mihály János történész, illetve jó magam szerkesztettünk egy könyvet. Szerettük volna összefoglalni a jelenlegi főépületnek az 50 éves évfordulójára az iskola történetét, amely ugye visszanyúlik egészen a 16. századig. Mihály János kollégám összefoglalta a 20. századig, illetve én a 20. századtól vettem tovább. Ebben történelmi adatokat találhatunk, korabeli fogalmazásokat, különböző táborokról, pionír szervezetekről, tehát minden olyan ról, ami egyszer felelhető volt az iskola levéltárában, azt összeszedtük és ebbe a könyvbe beletettük, illetve azokat a képeket, amelyek volt igazgató András József eljutatott hozzánk, és azokkal illusztráltuk, úgyhogy remélhetőleg összefoglalja ezt a pár száz éves történetet.
Aki ma forgatja ezt a kiadványt, ezt a könyvet, hát csodálkozva nézi, hogy milyen sok gyerek volt egy osztályban. Hát ma iskolaképnek látnánk ezt az osztályképet.
Igen, a 70-es években, de már a két világháború között is a statisztikai adatok azt mutassák, hogy a falunak több mint 4000 lakósa volt, és a gyerek létszám is több száz volt, tehát 8-900 gyerekről is beszélhetünk. A 70-es évekre túlhaladja az 1000-et is. Egy osztályban gyakori volt a 40-50 gyerek létszám, illetve a 70-es években 48 tanerős iskola is működött. Az osztályok állandó bővülése miatt rengeteg kiegészítő tanteremben is tanultak a gyerekek.
Ez a könyv kereskedelmi forgalomban is található, vagy csak az iskolába vásárolható meg, vagy már itt sem?
Azt kell mondjam, hogy nagy sikere volt a könyvnek, és egy találkozót is szerveztünk azokban a pedagógusokban, akik nyugdíjba vonultak, különböző más településeken élnek, és szerveztünk erre egy nagy ünnepséget, erre az 50 éves évfordulóra. Ott már rengeteg könyv elfogyott, illetve a községben is el, tehát kereskedelmi forgalmazásban szinte nem is tudott kerülni. Könyvtáraknak adtunk, múzeumoknak oda, ahol úgy gondoltuk, hogy jó helye van. Jelenleg még egy 20-30 példányunk van, talán lehet, hogy újra ki kéne adni.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy egy bővített kiadást nem volna érdemes eszközölni, mert 2013-ban megjelent, 2013-tól mostanáig, igaz, hogy még csak 3 év telt el, de megérné, hogy a következő éveket is valamilyen szinten összefoglalni, mert lehet, hogy érdekes adatokkal tudnának szolgálni.
Igen, hát gondoltunk erre, hogy legalább egy ilyen 5 év, attól függően mennyire van erre anyagi keret, vagy mennyire megoldható ez, de 5-6 év, vagy akár 10 éven belül is tényleg egy bővített kiegészítést eszközölni, hiszen úgy látjuk, hogy minden olyan forrás, ami fent tud maradni, az ilyen formán természetesen hozzájárul majd ugye a közösség, mind a falu történetéhez.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ha jól tudom, testvérkapcsolatuk is van magyarországi iskolával. Ennek az érdekessége, hogy ott is hazánk fiaival találkoznak, ha oda mennek.
Nemrég köttünk testvériskolai szerződést a magyarországi Áporka általános iskolával, aminek az érdekessége az, hogy az innen dolgozni menő és ott letelepedő lövitelyek nagy része Áporkán telepedett meg. Így az ottani igazgatónő azzal is vette fel a kapcsolatot velünk, hogy az iskolájának, a gyerek létszámának majdnem fele lövitei. Lövitei gyerekekkel vettük fel végül is a kapcsolatot, akiknek természetesen családi kötődésük van lövitével, nyáron járnak ide. Júniusban fogunk egy ilyen diák találkozót szervezni itt Lövétén, tehát az áporkai iskolások jönnek ide hozzánk. A tavaly mi voltunk, és ez egy ilyen érdekes dolog, hogy lövitejek mennek lövitejekhez is fordítva. És az elszállásolásnál is, amikor a pedagógusok jártak ki Náporkán, akkor legnagyobb része lövitei családhoz volt elszállásolva, tehát mindegy falu találkozó lett volna.
Majdnem rokonhoz is gondolom.
Igen, igen. Hát már előre ismerték egymást, hogy ki hova menjen, tehát nem volt ezzel probléma.
Más testvérkapcsolatuk iskolákkal van-e, vagy csak ez az egy?
A 90-es évek végén még van egy ugyancsak magyarországi Szent István telepi iskolával testvériskolai kapcsolatunk. Sajnos az különböző okok miatt háttérbe szorul, de még mindig megvan az a testvériskolai kapcsolat, csak nem találkozunk olyan gyakran, és közben jött ez az áporkai dolog, úgyhogy igyekszünk azért mind a két kapcsolatot valamilyen szinten fenntartani.
Lövétén működik a Falusi Vendégszeretők Egyesülete. Orbán Magdolnával beszélgetünk, aki tagja ennek az egyesületnek. Mióta létezik ez a szervezet itt Lövétén?
A szervezetünk 2003-tól kezdődött, amikor a falu plébános Lajos atya felkért bennünket, hogy fogadjuk a testvértelepülésekről érkező vendégeket, szerződéskötések voltak, kapcsolattartási szerződések ugye a faluk között. Lévén, hogy három szobám úgy van, hogy a gyerekek, mikor az önnek foglalt, mikor meg nincsenek itt, akkor teljes üres, úgyhogy mindig fent tudom tartani egy vendég fogadásra. Azt mondtuk, hogy fogadjuk mi is, kisegítsük az egyházat. Utána mert kisegítettük a tanácsot, mert ugye hozzuk is jöttek. Még mai napig is ugye azóta minden nyáron falunapkor, pünkösdi búcsukor, kisasszony napján, akkor még úgy is van, téli időben is eljönnek, mert meg szeretnék nézni a szertesznek a gyönyörűségét, ugye a Hargitának a tájét, és akkor most már annyi ideje összeismerkedtünk, rendszeresen jönnek. És odafajult a barátságunk, hogy azt mondjuk, hogy igazán testvérek vagyunk. Mondhatom, hogy van egy családunk, aki azt mondhatom, hogy családom, mert a gyerekek szinte itt nőttek fel, nyaranta jöttek hozzánk egy-két hétre, 10 napra, amikor mennyire alkalmuk volt. A gyerekek ide nőttek hozzánk, úgyhogy most már Magdi mamának szólítanak, annyira szeretnek, annyira a családiason érzik itt magukat, és mi is őket nagyon megszerettük. Ilyen kapcsolataink vannak legtöbb, minket is hívnak a testvértelepülésekre, legutóbb is Böllér napon voltunk Domaszéken, hát ott úgy fogadnak, hogy hát már pedig annyit elvárunk, be jó, hogy jöttetek. Tehát nagyon szeretettel fogadnak mi is ugyanúgy őket.
Akkor ez nem is a pénzről szól, hanem nem. Ilyen kapcsolatépítésről.
Igen, igen, kapcsolatépítés legtöbbnyire. Van egy-két vendég a testvértelepülésekről is, hogy azt mondja nekem, hogy Magdi néni, hát légy szíves, fogad már el ezt a pár forintot, amit tudok neked adni, mert nem biztos, hogy én téged vissza tudlak fogadni, és akkor én nem akarom a lelkemet hordozni. Tehát ilyen ajándékképpen nem igaz, hogy nem kapunk néha-néha. Legtöbbször ajándékkal jönnek, de az igazi ajándék az a testvér szeretet. Karácsony ünnepekkor üdvözölnek, és jelezik, hogy Magdi mama, aztán jövünk jövő nyáron is, ugye tudsz fogadni. Aztán mindig mondom nekik, hogy hát a jóisten éltet, ha erőm lesz, egészségem lesz, meg misitatának, és akkor biztos, hogy elfogadunk, mert nekünk a családjaink vagytok, úgyhogy gyertek nyugodtan.
Ennek az egyesületnek hány tagja van? Hányan vesznek részt ebben a vendéglátásban?
Indulásban 12 tagja volt, most már, hogy az igazat megvalljam, körülbelül 4-5 vagyunk, aki így baráti alapon tud fogadni. Aztán van egy-két vendéglősünk, akik engedélye működnek, és ők akkor már fogadnak többet is, úgyhogy járnak nagyon sokan Lövétére, biztos, hogy nagyon sokan járnak. Amerikából is eljött a magyar ambaszádor, akit a tanács, hát éppen voltam olyan szerencsés, hogy hozzám hozott be, mert azt mondta, Magdi néni, neked van olyan lehetőséget, hogy tudnád fogadni, elfogadod, de hát elfogadtuk persze. Természetesen. És nekem ezek jók ezek a kapcsolatok, mert sok mindent megtudok a nagyvilágból. Én most már nyugdíjas lévén különösebb elfoglaltságom nincsen, de ez nagyon érdekel, amikor valaki elmesél egy történelmi dolgot. Vagy éppen nekem videó majd aztán visszaküld egy város, kastélyos, vidéki látványosságot az ők vidékeik, az ők országaikból. Én ezzel töltöm az időmet, ezzel szórakozok, hogy mindig megnézek egy földrajzi jellegzetességet, amit tőlük kapok. Aztán természetesen én is a miénkekről küldök, vagy legtöbbször úgy van, hogy itt vannak, akkor lovas szekerest fogadok, és elviszem a szertesz földjébe. Ami szépség, ami őket érdekli, biztos, hogy a természet szépség. Az állandóan csalja, és mindig elviszem, és mindig bemutatom. Viszont gyógynövényeket is gyűjtünk velük együtt, amit nagyon-nagyon szeretnek, sőt, ha nem szedtek eleget itt létük alatt, akkor már jelezik, hogy mikor megyek, még vigyek. Ilyen jó érdekes dolgok történnek, amikor együtt vagyunk a vendégekkel.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Bizonyára, ahogy itt mondják, burjánytejával itatja, házikosztal eteti biztos őket.
Igen, igen. A férjem nagyon szereti a bort. És lévén, hogy az udvarunk olyan üres volt, olyan kietlen volt, amikor nem volt semmi gyümölcsfa az udvaron, betelepítette a szőlővel, nem sokat, de egy olyan 100-200 liter bort minden évben csinál, ezt nagyon-nagyon szeretik. Nem azon törekszik, hogy na most vigyem be egy piacra, hogy már tegyen pénzért itt ki, hanem az a vendég, amikor idejön, akkor azt mondja, ezt én csináltam. Tessék meg kóstolni, milyen finom. És az olyan jó érzés, amikor olyan szeretettel elfogadja a vendég. Disznót is vágunk általában, mert a gyerekek nincsenek itthon, és ez egy családi ünnep nekünk, amikor disznóvágásra hazahívhassuk őket. Viszont volt olyan is, hogy a vendégeket hívtuk meg disznóvágásra. Budakalászról volt a testvértelepülése egy családunk, aki direkt ezért jött hozzánk, mert meghívtuk, és volt egy másik fiatal társaság, egyetemista fiúk, lányok, ők jöttek el egy szilveszter alkalomra, de kimondottan disznóvágásért.
Ők is részt vesznek a feldolgozásban?
Legtöbbször csak nézik, mert azért elég különleges hagyománya van a lövétei disznóvágásnak, mert tudják azért a külföldiek mindenki, hogy itt szalmával perzselünk, aztán a pálinka kínálgatás az úgy kezdődik, hogy disznóvágó pálinka, disznóperzselő pálinka, a szilopálinka természetesen lövétén, Istennek hála. Nem sok, de azt mondják, hogy még a dzsemből is azt főznek, úgyhogy egy kicsi kikerül a disznóvágásnak egyszer ez az élmény, a másik, amikor feldolgozásra kerül, ők mindig végignézik. Aztán a disznótúros vacsora az ott kezdődik, hogy mocskos tokán csinálunk, lövételyesen mondva az első tokán, amit a friss húsból készítünk, az Isten ilyen finomat káposztacikával, puliszkával, ezt nagyon-nagyon szeretik a vendégeink. A másik az, hogy este a disznótúros vacsorára mindig csinálunk káposztalélevest, ami egy másik különlegesség a vendégnek, azt nagyon szeretik.
Gondolom, hogy jó sok aggyal.
Persze, így van. Aggyal, meg húsgombóccal. És beszélhetnék arról, hogy lövétének mi a specialitása, amit kezdet-kezdetén megegyezett alapon megpróbáltunk helyi jellegzetes ételeket csinálni a vendégnek. Tavasszal legelső, amikor saláta van, azt a salátát Isten tudja hányféle, most így kapásból 4-5 féleképpen el tudom készíteni az, hogy a vendég azt ízlésre, hogy hányféle módja van a salátának, ami a tavasznak az első zsengéje, ugye. Aztán van a báránypörkölt, töltött bárány húsvétkor, azt mindig megmutassuk, még akkor is, hogyha pünköskor jön ide a vendég. Ha nekem bejelzésem vagy, Magdinén jövünk a búcsúra, akkor fél bárányt, vagy amennyit félre tudok tenni, mert mondjuk bárányom nincsen, de azért megvesszük, próbálom beszerezni, hogy mire jönnek, akkora legyen. Hát volt olyan vendégem, hogy azt mondta, hogy alig vártam te, Magdinén, egy idejűek hozzád, mert egyébként nájlon csirkével értünk, de itt a finom töltött báránt, ez párja nincsen. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel fogadták a töltött báránt. Természetes az, hogy az ember egy vendégnek az ünnepi ételeket is csinál, tyúk, húsleves, arra mindig vigyázok, hogy házi tyúkom legyen. Töltelékes káposzta, volt olyan is, hogy azt mondta az egyik csoport vezetője, aki nekünk családi barátunk, hozott magával 6 barátot, és mondta, hogy majd vigyázz azért, mert voltunk egy pár faluba, és mindenütt töltelékes káposztát adtak. Sem mondom, ne haragudjál, de a váró vendégnek mindig azt csinálok, mert ez legbiztosabb, hogy meg tudom melegíteni. Ha éjjel 2-kor érkezel, és tudok melegítélt csinálni, de egy másik nem annyira alkalmas. Hát elő is vettem a töltelékes káposztát, és azt mondja az egyik vendégférfi, hogy én a héten minden este ezt tettem, de ez olyan rendkívüli finom, hogy én ebből még kérek szépen. Ez volt az első este, és harmadik este, miután megjárták Szerteszt, az almási barlangot, Csíkszeredát, aztán elvittem Udvarhelyre őket, hogy ott is megnézzenek ezt a nevezetességeket. Mikor búcsúzóba voltak, ugyancsak az a férfi azt mondja nekem, hogy te Magdi néni, ha hidegen is, de abból a töltelékes káposztából az útra egyet tegyél, légy szíves. Tehát minden mellett, hogy minden este ettek, azért az én biztos finomabb volt, mert utólag is kértek belőle.
Szóba került már a lövétei szilvapálinka, hát itt szóba se állnak az emberrel, előbb pálinkával kínálják.
Ez így igaz. Egy jó vendégfogadó, akár van neki, vagy akár megvásárolja, de beszerzi, ha tudja, hogy vendéget kell fogadjon. Aztán az ünnepekre, azon kívül is, hogy vendéget akar fogadni, az ünnepekre mindig tartunk egy-egy fél liter, egy liter pálinkát. Aztán akinek olyan szerencséje van, hogy éppen van egy kicsi kertje, és egy 10-20 literes üstje, az akkor magának megfőzi, és bármikor bejön egy vendég, azt meg tudja kínálni. De ez az első lövétén. Szilvapálinka, házi kenyér, házi szalonna piros hagymával. Aki nem így kapja, az már azt mondja, nem is igazi, hogy lövétén van, mert tudja, hogy lövétén ez a szokás. Szeretném ezt a vendég szeretetemet átadni a fiamra, aki kereskedelmet végzett, pincérkedik. Minden nap elmondom, hogy minden találkozásunkkor, hogy Attila fiam, én csinálom, de azért, hogy folytassad te tovább. mert ennek a hagyománynak nem szabad vége legyen. Családunkban 2-3 pincér van, és nekünk lehetőségünk annyi van, és ami nincs, azt ott próbálunk biztosítani. Azáltal, hogy ismerettséget szerzünk, azáltal, hogy tapasztalatokat szerzünk, mert én igazából azért fogadom a vendéget, én is tudjak elmenni, hogy lássam, hogy egy igazi vendégszeretetet hogy kell lebonyolítani. Még minden nem tudok, de próbáljuk megtanulni, és remélem, hogy legalább annyira tudom mutatni a szeretetemet, ahogy érzem.
Vendégek a népviselet iránt érdeklődnek-e? Mert tudjuk, hogy rendkívüli a lövétei népviselet.
Igen, és tartok népviseleti ruhát, én saját részemre is, a férjem részére is. Mindig, amikor vendégem bemutatom, úgy is volt, hogy felöltöztettem a vendéget, és visszaküldte a képet, hogy már pedig ez neki a legdrágább ajándékot, amit kapott tőlem. Hát a népviseletünk egy annyira különleges, teljesen különböző egy másik falutól. Nálunk a szoknya lerakva van, az alsó szoknyák házi szőttanyagból vannak csinálva, az ink házi szőttanyagból van, tehát teljes mértékben saját kézzel készített anyagból vannak a ruhák, gyönyörű bársony díszítéssel van, fekete zsinórral, vagy gyöngyös zsinórral csinálva a lájbi, az innyaka pedig darásfészkes azsúrba van húzva. Az a különlegesség benne, nincs galéria, mint a más népviseleteknek, a más falusiaknak. Viszont egy jellegzetessége a lövétei asszonyoknak, hogy kendő van a fejükön, ami sehol a világon nincs. Egy olyan különleges kontyot tud a lövétei asszony csinálni. Hát sajnos mi most már nem, mert ugye a régi rendszer meghozta a rövid hajat a nőknek. Szeressük, már praktikus, de egy lövétei asszonynak mindig hosszú haja volt, befonta, soknak olyan volt, hogy majdnem derékig ért a haja, azt, amikor befonta, és koszorúba tette fenn a fején, és a kendőt szépen rákött. Tehát a kendőkötésnek is külön formája van, amit idős asszonyoktól tanultunk meg. Hát én valamennyire még az édesanyám kendőkötési módszerit valamennyiben megtanultam, nem használtam, ezért felejtettem el belőle, de azért nézem, hogy körülbelül úgy áll, ahogy ő kötte annak idején. Tehát egy lövétei asszony Amerikában egy barátnővel, egy lövéteivel találkozik, azt egymás felismerik arról, hogy mindenkinek a kendője egyformán van kötve. Sajnos az új időben nem igazán használják ezt a kontyot, a kendőkötést, de próbáljuk visszahozni hagyományőrző értékeinkbe, visszavarázsolni, hogy kezdjék el a fiatalok is. Mi járunk egyházkórussal, a tájház női kórusnak is tagja vagyok, és mi mindig azzal a céllal megyünk el a találkozókra, hogy visszük a népviseletünket, a hagyományunkat, akkor mindig a kendőt fejkössük a fejünkre. Ha nem is mindenki, de akinek lássuk, hogy olyan ügyesen áll a haja, hogy abból tényleg a kontyot meg tudjuk csinálni, akkor ő szigorúan fejkel kösse a kendőt, és elviszük a kendőknek a modelljeit is. Nyárba például az asszonyok csak kicsi kendőt köttek a fejükre. Télben a kicsire még egy nagyot is ráköttek. Tehát kétféle kendőt viseltek a szüleink, meg volt különböztetve, mikor melyiket kell viselni.
És a férfiaknak hogy van?
Nekik egyszerűbb a viseletük, különösebb nincsen a férfiakéba, a csizmájuk az elől gombja van, bokába ráncos, és akkor elől egy olyan fonott zsinór van, gombjuk van, ami a csizmának az előbehajlításánál pont középen helyezkedik el. Kalapot viselnek fehérünkbe. Az ingjük is hasonlít az asszonyokéhoz, annyival különbözik, hogy az övéknek gallérjük van.
A fiataloknak is, és az idősebbeknek is ugyanaz a szín, ugyanaz a modell?
Nem, hanem különböznek. Modellben mindegyik egyforma, színben változnak, mert vannak a fiatalok, akik pirosat hordanak, vannak az idősebbek, akik például 50 éves korban már az apró veszős rokolyát hordanak, vagy egész idős korban fekete rokolyát hordanak, hordanak. Viszont volt a régi időben fekete rokolyát hordtak gyász idején, de akkor is, hogy a gyász időben volt, de gyerek született és keresztelni kellett, mert 40 napból nem mehetett ki a gyermek keresztelése, viszont ha gyászban volt, akkor csak fekete ruhát kellett vegyen, de fehér kötényt kötött és fehér kendőt kötött az édesanyja fehére.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei lövétén készült összeállításunk első részét hallották. Jövő héten Mihály Dénes polgármesterrel, András Kinga könyvtárossal, Lázár Béla zenetanárral, kultúrigazgatóval, Török Imrével, a kistérségi társulás munkatársával, Lázár Lászlóval, a Líder Egyesület igazgatójával és Orbán Margit gazdasszonnyal még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullám hosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.